11. verstől így szól. Ezután elment egy Nain nevű városba Jézus, vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé egy özvegyasszony egyetlen fiát. És a városból nagy sokaság követte. Amikor az úr meglátta az asszonyt, megszánta és így szólt hozzá, ne sírj. Azután odalépett és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt, ifjú, neked mondom, kelj fel. Erre felült a halott, és elkezdett beszélni, Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla az egész Júdeában és az egész környéken. Eddig az evangéliumi történet, foglaljunk helyet. Közösen fogunk énekelni, és utána elengedjük a bibliakörösöket. Természetesen ennél nagyobb csoda nem történhet nyilván a földi életben, mint amikor egy halott vagy tetszhalott vissza jön. Vannak természetesen az életben kisebb veszteségeink. Az embert nem csak nagy tragédiák tudják elszomorítani vagy elkeseríteni, hanem néha elég egy kisebb dolog, ami kizökkent bennünket és hosszú időre meggátol. Isten szóljon most is, és az ige hirdetésben is hozzánk. Talán második osztályos voltam, és sokszor reggelente a szüleim engem küldtek el még iskola előtt kenyérért az alszegre. Hát mivel még kicsi voltam, a vázas bicikli váz alatt tettem át ugye a lábamat, és a kedvenc szürke, düftin, válpántos nadrágomban mentem, amire nagyon büszke voltam, és hazafelé az egyik kanyarban elestem. Elgurult a kenyér, ez a legkisebb probléma, de a legnagyobb probléma az volt, hogy a bal térdemen kihasadt a nadrág. Hogy vérzett a térdem, nem érdekelt, de hogy a kedvenc nadrágom. Hazamentem, vigasztalhatatlan voltam, édesanyám próbálta megvarni, foltozni, de az már soha többé nem lett olyan. Hát lehet, hogy ezért is történt az, hogy amikor NASA ajándékként többek között egy varrógépet kaptunk párommal, az első dolgom az volt, hogy kiszabtam egy nadrágot, megvartam magamnak, amit sok évig használtam, és a hozzávaló anyag düftin volt. Ezen csak mostanában gondolkodtam, hogy talán ezért is volt bennem az, hogy egy ilyennel vigasztalom meg úgymond magam, hogy egy ugyanolyan anyagból csinálok egy nadrágot. Szóval vigaszra nagyon sokszor van szükségünk, amikor elkeseredünk, csalódunk, kudarc ér bennünket, akár meghal egy szerettünk, vagy egy barátunk, amikor becsapnak, vagy szenvedünk, akármi miatt. És kire mondhatjuk azt egy ilyen állapotban, állapot után, hogy megvigasztalódott? Arra mondjuk, ez legyen akár a saját becses személyünk, akár más, hogy tényleg megvigasztalódott, hogy bár megmarad sok esetben a szomorú, a csalódott, a kudarcos, a szenvedő állapot, de ez már nem gyakorol a lelkére erős hatást. Vagy ez a hatás már átváltozott. Miközben olykor nem változik semmi, de megvigasztalódtunk. Tehát nem leszünk sikeresek hirtelen ahelyett, nem hívnak vissza a munkahelyünkre, nem kapjuk vissza a barátunkat, stb., de megvigasztalódunk. A vigasztalódásnak néhány fajtáját szeretném megemlíteni csak, próbáltam rendszerbe foglalni. Van például a helyreállító vigasz. A történet, amit olvastunk, egy az egyben egy ilyen. Egy édesanyának, egy özvegy asszonynak egyetlen egy fia meghalt, és visszakapja egy az egyben. Erre mondhatjuk, hogy ez egy helyreállító vigasz, azt a helyzetet állítja vissza, ami a szomorúság előtt volt. Az emberben van egyébként egy ilyen ösztönös reakció, belső zsigeri érzés, bármikor, amikor valami rossz történik velünk, hogy az lenne a legjobb, hogyha hirtelen mégis felfúvódna az autón kereke, vagy a ledölt munkánk magától hirtelen visszaállna. Tehát az emberben van egy ilyen első érzés, hogy az lenne fontos és jó, hogy az legyen újra, ami a baj előtt volt. A Bibliában rengeteg példát találunk erre a helyreállító vigaszra, amikor emberek meggyógyulnak, visszakapnak valamit, vagy visszaadják nekik a földjüket, vagy visszaállítják a tisztségükbe. Nagyon sok ilyen példa van. Tehát, hogy erre természetesen vágyunk, és amikor ez megtörténik, akkor az ember jogosan úgy éli meg, hogy csoda. Még akkor is, hogyha ennek van valami racionális folyamata, de mégis az az életérzés bennünk, hogy ez egy csoda, annak ellenére, hogy azt akartuk, hogy ez megtörténjen mindenféleképpen. Van az úgynevezett, persze ezeket csak én neveztem el, helyettesítő vigasz. Idevág, most nem fogok erről beszélni, amikor akár gyerek felnőtt torkossággal helyettesíti a szomorúságát. Vagy édességgel, vagy alkohollal, vagy droggal, vagy egy hobbival. Tehát valamihez menekül az ember, és akkor ez egy szokássá válik, függőségnek hívjuk az ilyesmit. Néha egészen megnöveszti az embert, már tömegében az ilyenféle vigaszkeresés. És bár ezek tényleg... Lehet azt mondani, hogy abban a pillanatban hatékony vigaszt adnak, de általában nagyon átmenetiek, és nagyon könnyen kialakítják azt, hogy ehhez meneküljünk, mert abban a pillanatban ez vigaszt nyújtott. Szóval nem erről akarok beszélni elsődlegesen, hanem a pozitívabb, helyettesítő vigaszról, amikor bár nem az történik, hogy visszakapjuk azt, amit elvesztettünk, becsületünket, állásunkat, egészségünket, akármi, de valami mást kapunk, amivel kapcsolatosan azt érezzük, hogy ez már tudja helyettesíteni, sőt, néha az ember azt éli át, hogy ez jobb, mint ami előtte volt. Tehát, hogy amit sirattunk, ahelyett jobb lett az, amit végül kaptunk. Így próbálja például a szülő a gyermekét vigasztalni, eltörik egy játék, és azzal vigasztalja, hogy elmennek a boltba, és vesznek helyette egy másik, akár még jobb játékot. És a gyerek megvigasztalódik, és akár ott izibe elfelejti azt, hogy a kedvenc játéka eltört, mert igazából jobban vágyott már arra, amit most kapott meg, és amit most vásároltak neki. Kap egy másik csokit, mert a földre ejtette, és nagyon bepiszkolódott, és megvigasztalódik, mert kapott egy másik csokit. Vagy megnézhet egy rajzfilmet, ahelyett, mert meg volt ígérve, hogy eljön az óvodás barátja hozzájuk, de nem jött, és akkor az édesanyja azt mondja, hogy na, a kedvenc rajzfilmedet most együtt megnézzük, és akkor el is felejti a gyerek egy percen belül, hogy ő még azért sírt, hogy nem jön a barátja, mert megvigasztalta őt a rajzfilm. A Bibliában is vannak ilyen történetek, például Izsák nagyon szerette az anyját, Rebekát, sőt, lehet azt mondani, hogy egy ilyen szülőfüggés volt ez. Tehát egy ilyen anyafüggő kapcsolata volt Izsáknak Rebekával. Vigasztalhatatlan volt, és amikor... Rebekát mondtam, Sára. Ugye, hogy Izsáknak Sára volt az édesanyja. Teljesen odáig volt érte. Nem csoda, mert tudjuk magát a szituációt, hogy egy szem gyerek volt, nyilván, hogy kedvenc, mert nem kellett mással szemben kedvencnek lenni. De csak akkor vigasztalódott meg, és egy kicsit olyan furcsa is a történet, Izsák, amikor Rebekát, a feleségét az anyja sátrába bevezette. Tehát a Rebekával helyettesítette gyakorlatilag, jön le a történetből legalábbis számomra. Így olvassuk, bevezette Rebekát anyjának, Sárának a sátrába, és ott vette feleségül Rebekát, Izsák megszerette őt, és megvigasztalódott az anyja halála miatt. Nem kívánom senkinek, mert nem tartom teljesen egészségesnek ezt a részét a dolognak nyilván, de Isten végül is így vigasztalta meg Izsákot a felesége szeretetén, a házastársi kapcsolaton keresztül. Becsabé történetét is ismerjük, hogy még Úriás volt a férje, amikor teherbe esett család módon, ahogy befűzte őt Dávid, és a gyerek 7 éves korában meghalt. Tehát, hogy nem volt elég Becsabénak az, hogy valamilyen értelemben rákényszerítette a királyt arra, hogy a férjét megcsalja, még meg is ölette a férjét, akitől a gyereke született, Dávid, és ha már kihordta ezt a gyereket, el is veszítette. Dávidot is lehet sajnálni nyilván, mert szerencsétlen volt ebben az egész helyzetben, de igazából Becsabé az, aki sajnálatra méltó, és nem csoda, hogy tele lehetett ez az asszony szomorúsággal, és úgy olvasok a történetben, hogy tulajdonképp Dávid tudta megvigasztalni a feleségét, Becsabét, ezután bement hozzá, és vele hált, az asszony fiút szült, és Salamonnak nevezték, az Úr pedig a szeretetébe fogadta őt. Tehát, hogy egy másik gyerek volt az, aki kapcsán meg tudott végül Becsabé vigasztalódni az első gyereke elvesztése miatt. Nem akarom ezeket a bibliai történeteket folytatni, rengeteg van erre a helyettesítő vigaszra nézve. Tehát az életben néha vigaszt tudunk találni egy másik barátban, egy másik kapcsolatban, egy másik munkahelyen, egy másik iskolában, egy másik lakóhelyen, és néha tudjuk a gyerekeinket is vigasztalni valami mással. Tehát, hogy valamit, amit átélt, elvesztett, hogy ahelyett kapjon valamit. Egy harmadik típusú vigasz úgy hívtam, vagy úgy neveztem el, hogy reményt adó vigasz. Tehát amikor nem áll helyre az eredeti állapot, nem is kap helyette semmit, csak reményt. Az ugye semmi, mert nincsen. Tehát egy olyan jövőbeli kép, jövőkép, amit senki nem garantál, de mint szülők is rengeteg ilyen tapasztalatunk van, hogy a gyerekünkbe tudunk csöpögtetni olyan reményt, hogyha ezt megcsinálod, akkor elmegyünk az állatkertbe, hogyha abba hagyod a sírást, most nagyon durván fogalmazva, akkor veszek neked egy fagyit. Tehát, hogy az ígéretekben van ugye belecsomagolva a remény, és nem csak gyerekekkel kapcsolatosan lehet ilyen, hanem felnőttnek is tud reményt adni, hogy bár mindenki esetleg csalódtál, vagy sokakban, vagy sokak most félreálltak mellőled, de rám a jövőben is számíthatsz. Na, ennek mi biztosítéka van? Ez csak egy kimondott szó. De felnőttek között is az ígéretben tudunk olyan reményt adni egymásnak, illetve már mi is kaptunk egész biztos olyan reményt, ami végül megvigasztalt bennünket, hogy igen, érdemes élni, fog valami történni, és azt érdemes kivárni, vagy érdemes azért tenni valamit. Hogy mi történik ilyenkor a lelkünkben? Egyszerűen az, hogy az, ami igazából még nincsen, tehát a remény, ez a remélt jövő, és ennek a képe kitölti hirtelen a szomorúság ürességét. És valóságossá teszi, és megvigasztalódunk. Szóval ezt csinálja természetesen a szülő, és úgy gondolom okosan, amikor levert, szomorú, csalódott egyéb állapotában a gyereknek a holnapról, a nyárról, a szünidőről, a nagyszülőkről, akármiről beszél, és a lelkét afelé tereli, hogy olyasmivel töltődjön ki a kis képzelet világa és lelke, ami megvigasztalja őt. De természetesen ilyen az is, amikor egyik felnőtt a másiknak, a párjának azt mondja, hogy ez volt az utolsó, hogy ez történt, vagy ezt csináltam. Soha többé nem fog előfordulni. Mondjuk, aki már százszor ezt elmondta, annak már elég nehéz elhinni, de aki először, vagy másodszor, vagy harmadszor mondja a párjának ez reményt fog adni, és megvigasztalódik. És jogosan mondhatja a másik, aki a szomorúságot okozta, hogy ne búsulj most már, ne legyél szomorú, ígérem, hogy így fog történni. Ne engedjük meg persze, hogy sokszor bodja. Egyszerűen azért tehát, mert a remény is képes megvigasztalni az embert. Negyedsorban mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy a kapcsolat a legerősebb vigasz. Megint csak a szülőkre térek, a kisgyerekes szülőkre. Sokan voltunk ilyenek, ha már nem is azok vagyunk, és vissza tudunk emlékezni arra, hogy sokszor egyszerűen azzal vigasztaltuk meg a gyerekünket, hogy az ölünkbe vettük. És csak meghallgattuk, és semmit nem mondtunk neki. Vagy egyszerűen csak némán átöleltük, akár egy percig. És csodák csodája, a gyerek megvigasztalódott. Hála Istennek, nagyon sok kisgyerekes szülő tudja ezt. Hogy a kapcsolat, a valóságos jelenlét érzékeltetése, a gyereknek nagyon szüksége van, hogy testileg is érzékelje ezt a valóságos jelenlétet, megvigasztalja az embert. Mert ez a szoros fizikai-testi kapcsolat is az, ami biztosítja a gyereket arról, hogy átélhető a csalódás, a kudarc, a veszteség miatti szomorúságom átélhető, tehát hogy engedhetem azt, hogy ez bennem legyen, nem fél tőle, ha rossz is neki, mert van valaki, akit ebben a helyzetben sem veszthetek el, és aki szeret engem, most, e közben is. Singer Magdolna, aki Polc Ellennek az egyik tanítványa, írt egy nagyon jó könyvet, és ajánlom minden szülő figyelmébe, hogy ki vigasztalja meg a gyereket. Érdemes elolvasni, megvenni is érdemes természetesen, de aki tud gyorsan olvasni, annak ott a könyvesbolt, fél óra alatt átrágja magát egy egyszerű kis 200 oldalas könyvön az ember magát. Tehát mindenféleképp érdemes ezt, Singer Magdolna kivigasztalja meg a gyermeket. Sok olyasmit fogtok benne olvasni, akiknek már esetleg nagy gyereke van, vagy már a gyerekének is unokája van, ami nektek is hasznos. Tehát nem csak a kisgyerekes szülőknek hasznos ez. Mert minden vigaszra szoruló gyerek, ugyanúgy, mint egy felnőtt, vagy bárki más, bizonyos szakaszokon megy át, ami a kudarcból, veszteségből, egyebekből fakad, és a másiknak, a másik felnőttnek vagy a szülőnek kell felismerni, hogy ebben az egész csak kívülről látszólag egységes, szomorúságos folyamatban hol tart a gyerek. Hogy még csak aznál a lépésnél tart az első szakaszban, hogy megtörtént, de képtelen elfogadni, hogy megtörtént. Így van ez sok-sok kudarcunknál, veszteségünknél, hogy nem igaz. Tehát, hogy az ember ki is mondja, hogy nem igaz, hogy ez megtörtént, hogy nincs, hogy így jártam. Vagy ott tart már egy következő szakaszban, hogy mindenre és mindenkire haragszik. Vagy magában játszik azzal a gondolattal, egy ilyen ösztönös minden haragon már túllépve, hogy máshogy is történhetett volna, és sokszor a gyerek vagy egy felnőtt ebben a szakaszban magát is elkezdi vádolni, tehát hogy keres okokat, hogy történhetett volna más, hogy ki felelős ezért, és egy gyerek sokszor végül önmagát hibáztatja, és ezt is a szülőnek észre kell venni, hogy a szomorúsága, ha nem látom, meg nem értem, nem érzem, azért fog fokozódni, mert még nem csak, hogy rossz történt vele, hanem magát is korholja, és magát is hibáztatja, kárhoztatja emiatt. Vagy már ott tart, hogy pusztán csak ezeken túl van, csak nyomasztja az egész. Nagyon hallgatag, sokat bevonul a szobájába, szomorú, és tulajdonképpen igazából már csak együtt kellene vele lenni minél többször, és nem azt mondani, hogy mikor leszel már vidám, gyere, játszunk egy jót a társasjátékkal. Vagy eljut végül oda, ahhoz a végponthoz, hogy elfogadja végül azt, amin már nem lehet változtatni. És ilyenkor ebben az egészben nem is a szülőnek a mondásai, meg a szavai adnak vigaszt, hanem hogy a mondatok között megérzi-e a gyerek azt, hogy összetartozom, hogy megértenek, hogy szeretve vagyok, hogy egy stabilitás van mégis itt, körülöttem. Az édesapám, vagy az édesanyám, vagy jó esetben mindkettőjük miatt. Mert ami a legfontosabb abban a helyzetünkben, amikor vigaszra szorulunk, és látszólag ez, mintha ellentmondásnak tűnne, vagy hogy ebbe nem fér bele, hogy ne féljünk ettől. Mert nagyon sokszor azért nem találunk végül vigaszt, mert mindenáron minél előbb meg akarunk szabadulni a fájdalomtól, a kudarctól, a csalódástól, stb. Tehát attól, ami rossz. Mert nincs bátorságunk megélni, nincs bátorságunk végigmenni. És ezért a vigasszal kapcsolatosan, amikor azt mondjuk, hogy a legerősebb vigasz maga a kapcsolat, az, hogy ott tud-e lenni az ember, a gyereke mellett, a házastársa mellett, a barátja mellett, akárki mellett, csak ott lenni, hogy ő biztos legyen abban, hogy van velem és van mellettem valaki. És természetesen itt van a végkövetkeztetés, hogy Isten nem különböző dolgokkal vigasztalja elsősorban az embert, hanem Isten maga a vigasz. Tehát ahogy próbáltam az előbb magyarázni, hogy a legerősebb vigasz a kapcsolat. És ezért állíthatjuk Istenről, ha kapcsolatban vagyunk vele, hogy ő maga a vigasza az embernek. A református testvéreink hitvallásának a alapdokumentuma a heidelbergi hitvallás. Tudja-e valaki esetleg, hogy mi az első kérdése a heidelbergi KT-nak? Mi életedben és halálodban egyetlen vigaszod? Ezzel kezdődik. Nagyon érdekes, hogy ők ezt tartották, akik végül megfogalmazták, elfogadták, hogy ez legyen az emberi lét első kérdése, és az első kérdésre adott válasz. És a válasz az így szól, tehát, hogy mi életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom az, hogy testestől, lelkestől, akár élek, akár halok, nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, ő drága vérével minden bűnömért maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmából megszabadított, úgy őriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál se hullhat le a fejemről, sőt mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért szent lelkével bizonyságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandóvá is készítesz arra, hogy szüntelenül neki éljek. Mondhatnánk azt Gary Chapman nyomán, hogy Isten vigasztalás nyelve ő maga. Tehát neki nem kell, hogy egy repertoár legyen arról, hogy kit, hogyan, mikor, ezzel, azzal, amazzal kell vigasztalni, mert belőle fakad. Az egyik legismertebb Zsoltár, a 23. Zsoltár, sokan ismerik kívülről is. Ennek az egyik mondata így szól, ha halál völgyének völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vessződ és botod megvigasztal engem, van a kettős pont után a magyar fordításban, de természetesen ez nem azt jelenti, hogy a vessző és bot vigasztal, az egyik ugye a terelő, a másik meg a fegyelmező eszköz egy pásztor kezében, hanem, tehát hogy nem gondolhatunk arra, hogy Istentől függetlenül az ő vesszője meg a botja azok vigasztalnak, hanem az, hogy te vagy velem, az vigasztal meg. Ezért nagyon fontos mindegyikünknek, akik emberek vagyunk, törékeny, gyarló emberek, akik ki vagyunk téve az élet sok-sok negatív, nem kívánatos változásainak, hogy megértsük, felfogjuk, és ne csak higgyünk benne, hanem úgy keressük Istent, az Istennel való közösséget, a vele való jelenlétet, hogy annak az életünk minden rossz változásában is vigasztaló ereje legyen. Az egyik közösségi énekünk mondata így szól, hogy elveszthetek mindent sajnos sorba, és aki elég sokáig él, azzal meg is történik, ha te megmaradsz nekem. Mert ez az igazság. Hogyha még ennél szűkebben gondolkodunk csak, akkor azt mondja például Jézus, hogy mit használ, hogyha az ember az egész világot megnyeri. Bármikor, bármit belőle elveszthet. És a lelkét elveszti. Tehát, hogyha az ember, most így hadd fogalmazzak, a lelkénél, a saját lelkénél marad, az is egy óriási erő bármilyen veszteség között. A saját magát nem hagyja magára. Jézus halála előtt többször beszél a tanítványainak arról, hogy elmegyek, és ti szomorúak lesztek. De a szomorúságotok örömre változik. Miért? Mert más valaki, aki ugyanaz, mint én, veletek lesz újra. Elküldöm nektek a vigasztalót, a Szent Lelket, aki végleg örökre veletek marad. A Szentléleknek az evangéliumokban Jézus beszéde nyomán az egyik neve ez Paraklétosz, amit az ügyvédekre is használtak az ókorban, tehát vagy szószólóra, tehát az az ember, aki a másik mellett mindig ott van, képviseli az érdekét, és védelmezi ilyen értelemben. És Jézus maga használja a Szentlélekre, Isten lelkére ezt a kifejezést, hogy azért van bennünk, mert a jelenléte, Isten bennünk való jelenléte ad vigaszt mindenféle helyzetben. Persze én is tudom, hogy mi még hívő emberek is, emberek vagyunk, és egy adott kudarcnál, veszteségnél, csalódásnál az első gondolatunk nem az, hogy milyen jó, hogy Isten még legalább ő velem van. nagyon sokszor sajnos nem ez az első gondolata az embernek, hanem az, hogy hogy lehetne ezt visszacsinálni. Mivel helyettesítsem, hogy oldjam meg, és eltelik néha egy-két perc, jó esetben, néha talán több nap is, mire rájövök arra, hogy de jó, hogy van Istenem. És ő megvigasztal engem. Nem szóval, nem tettel, nem valami cselekedettel, lehet, hogy az is meg fog történni, hanem hogy van nekem. Ez ugyanúgy működik, mint amikor a gyereket kicsúfolják az iskolában, az osztálytársai, hazáig sírva megy, aztán utána belebújik az apja vagy az anyja ölébe, és már nem érdeklik őt az osztálytársai. Úgy van ez, mint amikor a főnököd vagy a munkatársad kiszúr veled, letol, bármit csinál, hazamész, és hogyha van jó párod, megölelitek egymást, és azt mondod, hogy amit én most nem mondok, de azt mondod. Vagy csak legyintesz az egészre, mert már elfelejted. Mert nem érdekes, hisz itt van ő. Hát így van Isten a mi életünkben és a lelkünkben, hogyha tényleg vele élünk. Kívánom, hogy éljük át sokszor, hogy ő igazi vigasz. Amen. Imádkozzunk.